Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére Istennek az igéjét a 119. Zsoltárból olvasom, válogatott verseket a Zsoltárból. Felolvasott igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja végig. A 119. Zsoltár válogatott verseit olvasom. Uram, igéd örökké megmarad, szilárdan akár az ég. Nemzedékről nemzedékre megmarad igazságod. Megszilárdítottad a földet, ezért áll. Döntéseid szerint áll ma is, mert téged szolgál a mindenség. Ha nem törvényed gyönyörködtetne, elpusztulnék nyomorúságomban. Sohasem felejtem el utasításaidat, mert azokkal éltetsz engem. Milyen édesek ínyemnek ígéreteid. Édesebbek, mint számnak a méz. Utasításaid értelmessé tettek, ezért gyűlölök minden hamis ösvényt. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Támogass engem ígéreted szerint, hogy éljek, és ne szégyenítsd meg reménységemet. Istennek szent lelke tegye, ami szívünkben is áldottá és gyümölcsözővé a felolvasott igéket jelentett imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Atyánk a Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy a Te igéd mindörökké megmarad. Hogy erre építhetjük mi is az életünket. Köszönjük, hogy az igéd az, amely bennünket is éltet, megítél, megvilágítja a bűneinket, de megvilágítja a te irgalmadat is. A te igéd mutatja meg azt, hogy te vagy a mi éltető atyánk, aki gondoskodsz rólunk, és naponként ellátsz bennünket mindennel, amire szükségünk van. És a te igéd mutatja meg azt is nekünk, hogy mennyire nyomorultak vagyunk, és mennyire elesettek, és a te segítséged nélkül nem tudnánk előre jutni, nem tudnánk élni. És a te igéd mutatja meg azt is, Istenünk, hogy te megváltottál minket, hogy Jézus Krisztusban eljöttél, és bűnöket megbocsátani, örök életet ajándékozni jöttél a bűnös ember számára. És a te igédből tudjuk azt is, Istenünk, hogy nem csak ez a földi lét létezik, hanem van örök élet is. Urunk, a te igéd megvilágosítja az értelmünket. A te igéd édes a mi szánkban. A te igéd gyönyörködtet minket. Köszönjük, hogy ezt az igét ajándékozod nekünk alkalomról alkalomra. Kérünk most is, szóld a te igédet, nekünk pedig adj halló füleket és nyitott szívet, hogy dolgozzék bennünk az ige, és gyümölcsöt teremjen. Jézus Krisztusért, a te szent fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Istennek igéjét olvasom testvéreim, úgy, ahogyan az írva található a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, a 12. és 13. versben eképpen. Mert Isten igéje élő és ható. Élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig. és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim! A mai igét is az óegyházi beosztás szerint olvastam el a Zsoltárok könyvéből és a zsidókhoz írt levélből is. Mi van a háttérben? 4 évvel ezelőtt 2 fiatalt holtan találtak, Ján Kuciakot és menyasszonyát. A haláluk megrázta az egész országot, és politikai válságot idézett elő. Oknyomozó újságíró volt, aki a publicisztikájával, az írásával próbálta feltárni, hogy mi van a háttérben, milyen kapcsolatok, üzleti érdekek húzódnak meg a felszín alatt. Próbálta írásával feltárni az igazságot. De vajon a szó és az írás elég ahhoz, hogy betekintsünk rajta keresztül a háttérbe, hogy feltárja az igazságot? Mi van a háttérben? Egy-egy író, vagy egy-egy költő, aki jól ismeri a népét, a kort, a szavakkal, a költői szimbólumokkal mégis felszínre tudja hozni azt, hogy mi van a háttérben, mi van a társadalomban, hogyan élünk, mi nyomaz bennünket. Korrajzot és jellemrajzot adnak a jó író és a jó költő. Mondhatnánk, belelát az ember lelkébe, és onnan hozza föl, hogy mi zajlik bennünk. Nemrégen olvastam szintén egy amerikai íróról, akit úgy jellemeztek, hogy egy nagyszerű író, aki nagyon jól ráérez az emberi életnek a belső mozgató rugóira. Úgy is mondhatnánk, hogy az ilyen írónak először jól kell hallgatnia, látnia, hogy aztán le tudja írni azt, amit meglátott és meghallott. Nos, testvéreim, így vagyunk ezzel, ilyen a mi világunk, hogy a szavak, az írás olyan eszköz, amivel beletekinthetünk a háttérbe, abba, ami a felszín alatt van, ami nem látszik első látásra. A kritika is ilyen. Megnézünk egy előadást, lehet, hogy tetszik az előadás, lehet, hogy kevésbé, de ha elolvasunk róla egy kritikát, akkor a kritika, ha jó a kritika, akkor az pontosan külön választja, elemzi, analizálja, hogy milyen volt az előadás, elválasztja a jót a rossztól, elválasztja azt, ami tényleg jó volt, attól, ami talán silányabb volt. De maga a kritika is lényegében szó, írás. Egyébként a kritika szó azt jelenti, hogy elválasztani. A görög krineinből származik. Elválasztja a helyeset a helytelentől, a jót a rossztól, az igazat a hamistól, a tisztát a tisztátalantól. Persze kritikát nem mondhat bárki, a kritika, az elválasztás olyat illet meg, aki egyrészt szakértő, jobban belelát, mélyebben lát, bár az ember könnyen kritizál. Szoktuk mondani, aki nem lát bele, hogy tud ítéletet mondani. És így van az az életünkkel is, ha valaki rólunk mond valamit, akkor attól elfogadjuk, aki belelát az életünkben, aki közel áll hozzánk, aki szeret minket, akit szeretünk, hiszen az mélyebben belelát. De olyattól, aki kívülálló, nem lát bele, attól kevésbé tudjuk elfogadni még a kritikát is. Nos, testvéreim, a szó és az írás az mélyebbre hatol. Befelé megy, feltárja a valóságot, elválasztja a jót a rossztól. És azt is el kell mondanunk, hogy a mai igénk pont erről szól. Az Isten igéje élő és ható, olyan, mint a kétélű kard, amely elhatol, belehatol a mélybe. Lehet, hogy a legjobb kritikus is, pontosabban a legjobb kritikus is ember és tévedhet. A legjobb szándékú ember is ember, és ha valamiről ítéletet mond, tévedhet. Jézus idejében is voltak nagyon jó szándékú emberek, és mégis milyen sok tévedés volt. Az, aki biztosat tud mondani, az az Isten szava, maga Jézus. Ha Jézus szavát olvassuk, akkor az pontos jellemrajzot ad. Bele vezet bennünket az akkori kor emberének a lelkébe, ami a mi lelkünk is. Belevezet bennünket az akkori társadalomnak a hátterébe, jobban megismerjük, és amit Jézus mond, az a legjobb, legtisztább, legbiztosabb. Szokták is, olvasok is Jézusról, hogy amikor megszólalt, akkor azt mondták róla, hogy szíven tolálta őket. Jézus szava behatol, mélyre megy. Olyan mélyre, hogy a beteget is meggyógyítja, az elesettet is megerősíti, a gyászolót is megvigasztalja. Amit nem képes a másik ember, Jézus az ő hatalmával ezt meg tudta tenni. Persze mondhatnánk, hogy hát ott nem csak szó volt, Jézusnak nem csak az igéje vagy a szava hangzott el, hanem elhangzott, pontosabban az érintés is megtörtént. Ő megérintette a beteget. Ő megérintette a vakot. Sőt, volt, amelyeket a nyálával érintette meg. Volt, amikor nem érintette meg, és csak annyit mondott, hogy legyen a te hited szerint. Ma már Jézusnak az érintése csak a sákramentumokban van. A kenyérben, a borban, a keresztség vizében látjuk, vagy érinthetjük azt, ami szimbolizálja Jézus vérét és testét. De maga a szó az maradt. Az Isten szava, a Biblia szava, az Isten igéje. Jézus ma is a legmélyebbre tud menni, igéjével és szavával. Azt is mondja a mai igénk, hogy az Isten szava olyan, mint a két élő kard. A kard az vágó eszköz, harci eszköz, védekező eszköz. És bizony a kardot, ha az ember a kezébe veszi, akkor azzal sérüléseket is okozhat. Ha nem az Isten szerint használjuk, akkor sérüléseket is okozhat. Gondoljunk csak arra, hogy volt időszak, amikor az ember akarta megmondani, mi a jó és mi a rossz. Így kezdődik maga a teremtés, az első emberpár esete is, a kísértés története. Oda megy a kísértő az ember, az első emberpárhoz, és azt mondja nekik, ha esztek ennek a fának a gyümölcséből, olyanok lesztek, mint az Isten. Jónak és rossznak tudói. El tudjátok választani a jót a rossztól, a helyeset a helytelentől, az igazat a hamistól. És milyen nagy tragédiához vezetett az, amikor az ember Isten nélkül akart dönteni arról, hogy mi a jó és mi a rossz, és karddal a kezében ártatlanokat ítéltek el, bűnösöket mentettek föl. Karddal a kezében az ember Isten nélkül gyilkolni tud, de jó döntéseket nem tud, sokszor nem tud hozni. A történelem hány és hány helyen bizonyította azt, hogy amikor az Isten helyére lép az ember, és ő akarja megmondani, mi a jó és mi a rossz, ez milyen véregzésekhez is tud vezetni. Az Isten igéje olyan, mint a kard, kétélű kard, belehatol az életünk legmélyére. Munkálkodik. Akkor még talán a kard volt a legélesebb, de mondhatta volna a mai, vagy mondhatnánk a mai kifejezéssel élve, az éles eszközök. Ha egy orvos a szikével dolgozik, akkor ezzel elválasztja a jót a rossztól. Kiveszi a rosszat, levágja, és az épet, az egészségeset, a jót bent hagyja. Az Isten igéje olyan, mint a kétélű kard, behatol és a lelket operálja. A lelkünkben akarja, a szívünkben különválasztani azt, ami jó, és azt, ami rossz. Sőt, azt mondja a mai igénk, hogy az Isten igéje élő. Élő és ható, dolgozik. Amikor halljuk, és a szó nem csak a fülig ér, hanem a szívig is, akkor az dolgozik bennünk. Gondoljunk csak Dávid királyra. Dávid király elköveti azt a bűnt, amit Betsavéval és Uriással elkövet, és megérkezik hozzá a próféta, és azt mondja neki, te vagy az az ember. A próféta szava, mint éles kard, behatol Dávidnak a szívébe. És elválasztja a jót a rossztól. Rádöbbenti Dávidot arra, hogy hiába ismeri Isten az ő szívét. Hiába próbálta takarni, talán még el is feledkezni, vagy maga előtt is eltakarni azt, amit tett. Behatol a próféta szava a szívébe. Nincs mentség. És a próféták szava így hatolt be a népének az életébe, bárhol is voltak, bármilyen időszakban is éltek, bárhogy is próbálták elfelejteni vagy elferdíteni a valóságot, és áll prófétákra hallgatni. Az igaz próféta, az Istentől jövő próféta, amikor megszólalt, az feltárta a valóságot, az megmutatta az Isten igazságát, még ha fájt is. És gondoljunk Jézus szavára, amikor megszólal, és tanítja a tanítványokat, vagy amikor rendre utasítja a farizeusokat, munkálkodik az ő igéje. munkálkodik bennünk is, amikor gyászolóként halljuk, hogy Isten igéje megszólal és örök életet hirdet, vagy elkeseredetten halljuk, hogy Isten biztatása ott van mellettünk, munkálkodik bennünk. A zsoltáros azt mondja, hogy az Isten szava olyan édes, vagy még édesebb, mint a méz az ő szájában. Olyan jó érzés, amikor olvassa vagy hallja az ígét, van-e valami édesebb, mint a méz? De az ő szájában az ige édesebb, mint a méz. Pál apostol, aki a legjobb diákok közé tartozott Jeruzsálemben, Gamáliel házánál, Gamáliel iskolájában, egy ponton azt mondja, ami eddig nekem nyereség volt, azt kárnak ítéltem. Jézus Krisztusnak a megismeréséért. Eljutott hozzá Jézus szava, Jézus igéje, és mindent megváltoztatott benne, mint egy kard belehatolt mélyen a szívébe, és rá kellett döbbenni, hogy amiről azt hitte eddig, hogy jó, az nem jó. És amiről addig azt hitte, hogy rossz, az jó. Jézusról azt gondolta, hogy őt üldözni kell, pontosabban a keresztényeket, és kiderült, hogy a keresztényeknek igazuk van. Jézus az Úr. És amiről azt gondolta, hogy jó volt az életében, hogy ő zsidó, és körülmetélték, és nagyon jó iskolákba járt, büszke lehet, hirtelen semmivé vált. Semmi értéke nem volt. Kárnak ítélte. És így munkálkodik az ige a mi életünkben is. Amikor elér hozzánk, akkor rádöbbenünk, hogy addig, amiről azt gondoltuk, hogy jó és mennyire fontos, az életünket is rátettük volna, sikerek, előrehaladás, karrier, hirtelen rádöbbenünk, hogy ez sokat nem ér. Sokkal mélyebb és fontosabb dolgok vannak az életben. Amikor Isten igéje elér bennünket valójában és mélységesen, akkor ott dolgozik bennünk, mert élő és ható, és behatol az ember szívébe. Kedves testvéreim, igen, a szó, az írás megmutatja, mi van a háttérben. Az emberi szó is, még az emberi írás is, a kritikusok írása is feltárják a hátteret. De hogy mi van bennünk? Mit teszünk jól, és mit teszünk rosszul? Miben járunk jó úton, és miben járunk rossz úton? Azt az Isten igéje tudja igazán megmutatni, amely munkálkodik bennünk, és formál minket. És mindenkinek majd Isten előtt kell számot adnia, mondja a mai igénk. De ne felejtsük el, az Isten nem azért ítél meg, hogy kárhozatra juttasson, hanem azért, hogy megtérjünk és éljünk. És a zsidókhoz írt levél úgy állítja be Jézust, úgy beszél Jézusról, mint aki irgalmas. Járuljatok a kegyelem, az irgalom székéhez, a főpap irgalmas. Mert ő nem azért választja ketté bennünk a szívünkben a jót és a rosszat, nem azért hatol bele az Isten igéje a mi életünkbe, hogy örökre elvessen, hanem azért, hogy az Isten szava minket jó útra térítsen, Krisztushoz, hogy benne lássuk meg a reménységünket és életünket. Istenben, aki irgalmas ma is. Vigyük hát magunkkal haza, akkor is, amikor olvassuk az igét, gondoljunk rá, vagy amikor hallgatjuk, az Isten igéje élő és ható, élesebb minden két élő karnál. Bennünk is dolgozik. Ámen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy igéddel felénk fordulsz. a szó, az emberi hang igévé válhat a te szent lelked által. Amikor a te szavadat elővesszük, olvassuk és hallgatjuk. És köszönjük, hogy ez az ige nem csak a fülig hatolhat el, hanem elérhet a szívünkbe is. Te tudod, Urunk, hogy mire van szükségünk. Sokszor úgy vagyunk, mint az eltévedt bárány, akinek szüksége van arra, hogy a te igéd megtaláljon bennünket, és visszavezessen a nyájhoz. Sokszor olyanok vagyunk, mint a tékozló fiú, akinek szükségünk van arra, hogy meghalljuk, hogy az irgalmas atya vár bennünket. Sokszor olyanok vagyunk, mint a kemény szívű, akinek szüksége van a dorgálásra, hogy meglássuk, elesettek vagyunk, nyomorultak vagyunk, rossz úton járunk, de te, kegyelmes és irgalmas Isten vagy, aki nem akarod, hogy elvesszünk, bűneinkben maradjunk, hanem azt akarod, hogy megtérjünk és éljünk. Köszönjük, hogy az igéddel munkálkodsz most is közöttünk és bennünk. Imádkozunk hozzád, Istenünk, a gyülekezetekért, az ige hirdetésekért, szerte a templomokban. Imádkozunk hozzád az ige olvasásokért, az otthoni csendességekért. Hadd legyen a te igéd a hallható és az olvasott ige is élő és ható, élesen minden kétélű karnál. Úgy általa gyógyuljunk, hitünkben megerősödjünk, lélekben épüljünk, buzgóságunkban megújuljunk, és Krisztusnak hű tanítványai maradhassunk. Kérünk téged a gyászolókért, vigasztald a te élő igéddel. Kérünk téged a betegekért, gyógyítsd őket a te élő szavaddal. Imádkozunk hozzád a tévejgőkért, vezesd őket igaz és jó útra, a te megszólító útmutatásaiddal. És kérünk téged, maradj velünk, és áld meg minket. Imádkozunk ezért a világért, te látod, hogy milyen feszültségek vannak, milyen nehézségek vannak körülöttünk. Kérünk, óvd meg bennünket, őrizd minket, és add, hogy a országok vezetői, népek vezetői jó döntést hozzanak. Békességet adj, Urunk, megnyugvást, megegyezést. Imádkozunk hozzád, Istenünk, az Anya Szent Egyházért, add, hogy Krisztusnak hű követői maradhassunk. Az ő nevében kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Ismerjük az ige tanítását, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége maradjon mindannyiunkkal. Ámen.